Felállva fohászkodjunk, testvérei! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, Isten igéjét ez alkalommal Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom, hallgassuk meg együtt a 14. fejezet első 19 versét. Foglaljunk helyet, és ezt a hosszabb szakaszt így hallgassuk, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel. Válogatok néhány verset az említett szakaszból. A hitben erőtlent pedig fogadjátok be, de nem azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Van, aki az egyik napot különnek tartja a másik napnál, van, aki egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéred, hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben, álljunk ismét fel, és így szólítsuk meg a mi mennyei atyánkat. Urunk Istenünk, édesatyánk, megköszönjük neked ezt a mai vasárnapot. Köszönjük az óvodát, köszönjük, hogy most veled együtt indíthatjuk el hivatalosan is az új nevelési évet. Köszönjük e sok-sok drága kicsi gyermeket, akiket összegyűjtöttél, akiket elhoztak szüleik, nagyszüleik, hogy most együtt kérjük a te áldásodat. Légy itt közöttünk, Urunk, és szólj hozzájunk, az ő kicsi szívükhöz is, de minnyájunkhoz, akik itt vagyunk, hogy a te áldásodba kapaszkodjunk, a te igéd szerint menjünk tovább, hogy hitünkben megerősödve, hittel bátran nézzünk szembe a jövővel. Megvalljuk, hogy sok-sok bizonytalanság van ebben a jövőben, de a te kezedben van minden. Ebben a hitben erősíts meg minket, és add, hogy teljes szívvel bízzunk a te szeretetedben, és ragaszkodjunk a te igazságodhoz. Kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézusért, áldott szent lelkeddel, légy itt közöttünk, és munkálkodj a mi szívünkben. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyerekek, kedves felnőttek, Istennek az az üzenete, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a rómaiakhoz írott levél 14. részének 11. és 12. versében. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Nyilván a felnőttek tudják jobban, hogy mennyire kavargó és kiszámíthatatlan életünk van, kiszámíthatatlan világban élünk manapság, testvéreim. És így elém hozta ez az ige, és mindaz, amit az ember hall a hírekből, hogy úgy megkérdezzem magunktól, jó, most megnyitjuk az évet, megnyitjuk az új nevelési évet, de bezárjuk-e? Bezárjuk-e? Mi lesz itt akár 10 hónap múlva? Senki nem tudja megmondani. A világ legokosabb emberei sem, aztán a közélet szereplőiről még kevésbé beszélnék. És tudjátok, testvérek, ez minket, keresztényeket nem pánikba ejt, hanem jó értelemben aktivizál. Hogy elmondjuk most is világosan. Tudjátok, mi az emberi élet legfontosabb kérdése? Egyetlen egy. Bármi történjék, bármi következzék ebben a nevelési évben. Egyetlen egy kérdés, ami mindent felülmúl, testvérek. Az Úré vagy-e? És így tudsz-e tekinteni a gyermekedre? Hogy amiket neked mond Isten ígéretképpen, azt nekik is mondja. Ez a legdöntőbb kérdés. Itt be is fejezhetném, ámen, és mehetnénk haza. És ezt most komolyan gondolom. Az Úré vagy-e? Mert ha az Úré vagy, nincs az a baj, amely megdönthetne téged, amely ledönthetne a lábadról. Nincs az a háború, nincs az az összeomlás, nincs az a nyomorúság, amely ki tudná mozdítani az Isten gyermekeit Isten szeretetéből, az ő kezéből. De ehhez tudni kell és vallani kell, hogy az Úré vagyok, és a gyermekem is az Úré. És amit nekem megígért az Isten személyesen a Biblián keresztül, azt neki is ígéri, mert ő rajta nem fogja számon kérni, hogy miért nem hiszel úgy, mint az apu meg az anyu. Hát mert még pici. És Isten nagyon jól tudja, milyen gyermeknek lenni. Jézus Krisztusban személyesen átélte, milyen gyermeknek lenni, testvéreim. Értitek? És komolyan mondom, hogy itt abba is lehetne adni, és igyekszem nem hosszúra nyújtani, mert a gyerekek türelmével nem szabad visszaélni. De azért figyeljétek, mi mindent tesz hozzá ehhez még Pál apostol. Csak tudjátok, testvérek, hogy ehhez képest, amit itt mond, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, ehhez képest eltörpül minden más, minden baj, minden kihívás, akármi történik ennek a nevelési évnek a végéig, vagy bármikor. Ez nagyszerű dolog tudni, hinni, vallani. És nagyon sajnáljuk azokat, akik még nem jutottak el ide, de ezt a méget hangsúlyozom. Hisszük, hogy aki még nem hiszi azt, amit itt Pál és a római gyülekezet hisz, hiheti. Hiheted, testvér, te is személyesen, meg akik most nincsenek itt az Ovi szülői munkaközösségéből. Hiheted, és hidd, erre bíztat a Szentírás. Mert az összes többi kérdés eltörpül ehhez képest. Az Úré vagy. És honnan lehet ezt tudni, hadd valljuk meg, onnan, ahogy az apostolok tanítják. Nem szertartásokban bízunk, testvérek, ezt is valljuk. Mi már 500 éve, de hisszük, hogy ez a hit visszanyúlik 2000 év távlatába, az apostolok korába. Onnan tudom, hogy az Úré vagyok, hogy az Isten megszólított és kijelentette számomra. És nem onnan tudom, hogy egy szertartáson átestem-e vagy nem. Nem onnan tudom, hogy meg vagyok-e keresztelve vagy nem. Hanem onnan tudom, hogy megszólított az Isten, és személyesen a szívem tábláiba, hústáblájára írta a klasszikusnak számító gyönyörű bibliai ígéretet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Hallod, testvér? Ezt most neked mondja, aki talán először hallod, vagy ha sokadszor egyszer nyisd meg a szíved, és mondd ki, igen, Uram, itt vagyok, akár élek, akár halok, a tiéd vagyok. Köszönöm. Köszönöm, hogy Jézus Krisztusban meghaltál, értem, hogy Jézus Krisztus által megváltottál engem, hogy a bűneimre azért van bocsánat, mert ő szenvedett. Kimondhatatlan szenvedéssel szenvedett, mint ártatlan bárány. Mert ő meghalt, ezért élünk és élhetünk örökké, és hozhat bármit a történelem. Nem változtat a tényeken. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És így menjünk egy kicsit tovább, hogy ezt hallottuk, hogy ez majd érlelődik a szívetekben. És engedjétek, hogy a gyerekek szívében is érlelődjön. Az Úré vagyok. És akkor nem félek. semmitől sem félek. Pál tovább, és itt ebben a szakaszban már nem csak a hit alapjairól beszél, hanem arról is, hogy ki erős a hitben. Ki nevezhető erős hitű embernek, és magát is ki valhatja hitben erősnek. Ugye sokan azt gondolják, hogy ennek bizonyos buzgó vallásos feltételei vannak, ezt nem is sorolnám most, de nem erről beszél itt az ige, hogy mi mindent csinálunk vallásos szokásként, gyakorlatként, szertartásként. Nem. Pál azt mondja, hogy az az erős hitben, aki szabad, szabad, tudjátok mitől szabad? Az ítélkezéstől szabad. Az ítélkezéstől szabad embert nevezi az apostol erős hitű embernek. Aki ismeri a Krisztustól kapható szabadságot, és nem ítélkezik. De a negyedik versben ezért mondja az apostol, ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Ne ítélkezz! És itt példákat hoz, amelyek látszólag távol vannak tőlünk, most nem is részletezem nagyon. Abban az időben rendkívül fontos volt még, hogy mit eszünk, vagy mit nem. Sokan, és nyilván ószövetségi alapokon azt gondolták, hogy az étkezési szokásokkal lehetünk kedvesek Istennek. Ma erről másképp gondolkozunk egy kicsit, de azért a napi hírekben ti is tudjátok, hogy vannak más vallások, ahol ez kulcskérdés. Ezt tudjátok, hogy miért vannak teledobálva a pályaudvarok meg a vonatok elhaigált szendvicsekkel. Mert ők úgy gondolják, hogy ami abban van, azt ők nem ehetik. Mert akkor Allah megharagszik rájuk. Nem feltétlenül azért szemetelnek, mert rendetlenek. Hanem van egy belső meggyőződésük. Nem ehetnek akármit. Mi pedig mit vallunk keresztjénként? Nem ítélkezve, hanem éppen megélve a szabadságunkat. Én tudom, bármit ehetek, attól még kedves vagyok az Istennek. És bármit tehetek, ezt jól értsétek, mert nem bűn. Bűnt nem. De egyébként akármilyen szokás gyakorolhatok, ha azzal nem botránkoztatok meg mást, akkor szabad vagyok. Bármilyen ételt, italt ehetek, ünnepeket is, nincs kőbevésve. De azért megünnepeljük. Nyilvánvalóan az Úr Jézus életének eseményeit. De nem ettől vagyunk keresztjének, hogy nálunk a húsvét, húsvét, a karácsony, meg karácsony. Nem ettől, erre még szeretnék utalni, hogy itt nagy-nagy félreértés van. Mert a következő pontban elmondanám, hogy azt hiszük, hogy szokás ütközik szokással, most például ebben a kavargó európai világban. Nem szokás ütközik szokással, hanem az igazság ütközik a nem igazsággal. A valóság ütközik azzal, ami nem valóság. De egy picit még ide visszatérve, önmagában mondja Pál, egy tárgy vagy egy élőlény nem változtat az Istennel való kapcsolatunkban. Se pró, se kontra, se közelebb nem visz, se távolabb nem visz. Ezt mondja az 1 Korintus 8.8-ban is. Az Isten nem, a tárgyak, az étkezés például nem változtat az Istennel való kapcsolatunkon. De ugyanígy nem változtat az sem, testvérek, hogy kiteszel a nyakadba egy keresztet, vagy nem. Az se változtat önmagában, hogy hordod magadnál állandóan a Bibliát, vagy nem. Vagy halat teszel ki az autódra, amit mi szoktuk kitenni például. Vagy imakönyv van mindig nálad. Vagy gondoljátok, hogy az változtat az Istennel való kapcsolatunkon, hogy egyházi intézménybe adtuk a gyerekünket. Ez önmagában nem változtat semmin. Bátorítunk, hogy tegyétek, jól tettétek. Sokkal inkább védett helyen vannak itt, mint a világban. Sokkal nagyobb esély van, hogy megismerjék az Úr Jézust, mint bármelyik más óvodában. Sokkal nagyobb lehetőségük van arra, hogy hittel kimondják, akár már a végén, mondjuk 6 évesen. Én az Úré vagyok, anyu, apu. Ezt más óvodában nem fognak ide eljutni. De itt eljuthatnak. És mégsem az intézmény, És nem az ima könyv és a hal, mint szimbólum, vagy a Biblia önmagában, mint könyv, vagy egy kereszthordozás a nyakban, vagy Calvin csilla kitűzése, amit én is szoktam gyakorolni. Nem ettől vagyunk keresztjének. Nem ettől vagyunk erősek a hitben, hanem attól, amire itt például fölhívja Pál a figyelmet. Aki keresztjén és erős a hitben, az szabad, szabad minden ítélkezéstől. Hitben az az erős, aki nem ítéli a hitben erőtlent. Ha valaki még szokásokban, tárgyakban, vagy bármi másban bízik, bizony erőtlen a hitben. És ugyanígy erőtlen, aki fél bármiféle tárgytól, vagy élőlénytől, ami esetleg úgy gondolja, hogy eltaszítja őt, vagy távol sodorja őt Istentől. A hitben erős az, aki szeretettel elhordozza a hitben erőtelent. És ez bátorításul mondja az ige nekünk, akik azt mondhatjuk, hogy régen az hitben járunk, és bátorítja azokat a szülőket, akik már régebben ismerik az Urat, hogy ezzel a szabadsággal forduljatok azok felé, akik most keresik az Urat. Akiket az Úr keres. Akiket az Úr keres, vagy már ők maguk is keresik az Istent. A többiek pedig legyenek szabadok, hitben erősek. És a harmadik, ami összekötődik ezzel, ki is az igazi hívő, az apostoli tanítás, az Isten igéje szerint. Miről lehet felismerni? Sok mindent lehetne itt mondani, testvérek, de a mai ige alapján ezt kell mondjuk, mert ez most aktuális, és Isten elénk hozta. Nem csak a hitben erőtlen fölött nem ítélkezik az igazi hívő, hanem a más vallások fölött sem. Mert testvérek, itt van egy nagy félreértés, erre hadd hívjam föl a figyelmeteket. Sokan a templomba járó emberek közül is, a magukat keresztjének való közül is úgy gondolják, hogy itt, ami most körülöttünk zajlik, itt most erkölcsi törvények, szokások ütköznek másik erkölcsi szokással és rendel. Ki is mondhatjuk, ugye sokan attól tartanak, hogy a sária törvényeket majd itt egyszer bevezetik, ugye ez az iszlámnak a törvénygyűjteménye, és sokan azt mondják, hogy mi pedig ragaszkodunk a hegyi beszédhez, az Úr Jézus tanításához. Tudjátok, amikor két ilyen erkölcsi rendet így szembeállítunk, abból csak feszültség lesz, vagy relativizmus, az, hogy viszonylagossá válik az egyik vagy a másik, és azt mondjuk, hogy na ez jobb, mint a másik. Ők meg azt mondják, hogy fordítva van. Amikor két erkölcsöt ütköztetünk, abból nem lesz megoldás. Sőt, előbb-utóbb a többségi el fog érvényesülni, ráadásul mi Európában nagyon büszkék vagyunk a demokráciára, aztán ebbe fogunk belefulladni, ha így megy tovább. Mert a többségi elv ugye az azt jelenti, hogy ahol, amit a többség mond, az az igaz. Csak kérdés, hogy ki van és meddig többségben. Én egy ott élőtől hallottam, hogy Brüsszel városában ma a város lakóinak 45%-a mohamedán. Ez már azért nem messze van a többségtől. Testvérek, és itt idéznék egy keresztjén miniszterelnököt, és nem a reklám helye, éppen Ausztráliáról van szó, a következőt nyilatkozta, szép, amit nyilatkozott, de kevés, figyeljétek csak. Nemzetünket keresztjén meggyőződésű férfiak és nők alapították. Ezért nem elvitatható, hogy ezt iskoláink falain kifejezésre is juttassuk. Ha Isten megbotránkoztat benneteket, mondja az akkori bevándorlóknak, akkor azt tanácsolom nektek, választhatok hazátokul a világ valamely más táján, mert Isten a mi kultúránk alapja. Idézet bezárva. Szép, de kevés, testvérek. Ezt hozzáteszem, hogy örülnék, hogyha az európai vezetők ezt egyébként ennyit legalább elmondanának. Ez zárójel bezárva. Miért kevés? Mert testvérek, a kultúra alapja, meghatározója változhat. Például demográfiai okokból. Egyszerűen többen születnek, a másik csoportban, mint nálunk. És innentől kezdve a kultúra alapját majd a többség akarja, és vélhetően fogja meghatározni. Ránk nem ez van megbízva, testvérek, hogy itt elkezdjük összehasonlítani, hogy kinek jobb a törvényrendszere, kinek humánusabb az erkölcsi háttere. Nem. Ebből csak feszültség van és lesz. Mi ránk, tudjátok, mit bízott az Isten? Amit itt olvasunk, például a 11. versben, és Pál apostol Ézsaiást idézi, és ugyanezt megerősíti aztán a Filippi levélben. Mert meg van írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten. Ennek megvallása van ránk bízva, testvérek. És Európára 2000 évvel ezelőtt rábízta az Isten. Nem ítélkezés ez, figyeljétek meg, hanem valóság közlés. Közli velünk a valóságot. A Teremtő Isten, aki Jézus Krisztusban itt járt és bizonyított. Nem akarok mondani másokat, hogy nézzétek meg az életüket, nem lehet egy lapon említeni Jézuséval. A Teremtő Isten itt járt Jézus Krisztusban a Földön, és bizonyított, és ő jelentette ki ezt, amit például idéztünk. Ő előtte fog meghajolni minden térd. Ez a mi üzenetünk, és nem ítélkezünk, és nem mondjuk, hogy mások rosszak, meg ilyenek, meg olyanok, meg mi erkölcsösebbek vagyunk, meg humánusabbak vagyunk, semmiet. Azt mondjuk, ki elé állsz, testvér, ha egyszer meghalsz? Ki fog ide visszajönni? Ki fogja felállítani az ő országát? Ez a mi üzenetünk, testvérek, hogy ezt elmondjuk mindenkinek. Na most nézzetek körbe, hogy ehhez képest például az európai kereszténység milyen béna, ki merem mondani. Nulla. Mindenféléről beszélünk, csak erről nem. Nem merjük megvallani. Így viszont nem tudjuk, mi lesz. Tényleg nem tudjuk, mi jön. De azért vagyunk itt, testvérek, hogy halljuk az igét. Az örökkévaló Isten Jézus Krisztus elé térdelteti majd az egész emberiséget. Az örökkévaló Isten, akit egyébként Szíriában például Allahnak neveznek, a keresztjének is, mert hogy ez a szó önmagában csak annyit jelent, hogy Isten. De bárhogy nevezzük az Istent, bárhogy mondjuk ki az Isten szót, a kulcs Jézus személye. Az Úr Jézus személye a kulcskérdés. És akárhogy nevezzük az örökkévalót, Jézus Krisztus elé térdelteti majd az egész emberiséget, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Minden nyelv, az összes arab, az összes kínai, az összes orosz, az összes angolul beszélő nép, és még mi magyarok is. Mindnyájan meg fogjuk vallani, Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ez az üzenet van ránk bízva. Ezt erősíti meg itt a Róma 14-ben is Pál apostol. Nem csupán kultúra van ránk bízva, bár az önmagában óriási értékeket hordoz és hordozhat. Nem csupán krisztusi erkölcs van ránk bízva. Nem szép hagyomány, nem nemes etikai kódex. Hanem Jézus Krisztus Úrként való megvallása. Ő az Úr. És ezen a tényen semmi nem változtat. Semmi és senki nem tud változtatni. És teljesen mindegy, hogy alakulnak a demográfiai mutatók, és mindegy, hogy hogy alakul a politika vagy a gazdaság. Ő jön vissza. És boldog az, testvérek, és itt befejezem, boldog az, aki ebben a templomból úgy mehet haza, Jézus Krisztus az én Uram. Az én személyes Uram. Az én megváltóm. Akit ismerhetek, aki megkeresett és megszólított engem, aki kijelentette a szeretetét irányomban, és akire rábíztam a gyerekemet, és ezért hoztam az olajfa óviba például. Mert rábíztam a feltámadott élő Úr Jézus Krisztusra, aki visszatér, és maga elé állítja az akárhány milliárd embert. Boldog, aki elmondhatja, úgy, ahogy olvassuk a zsidókhoz itt levélben, mert mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi. Mert aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Isten, de mi a hit emberei lehetünk. Nem vagyunk jobbak, mint mások, sem nemzetileg, sem vallásilag. De megismertük az igazságot, testvérek, és ez az igazság szabaddá tett minket, szabaddá minden félelemtől. Mert te és én tudhatom, mi az igazság, ki az Úr e világ fölött. És ettől nem lettünk még önmagában jobbak, és semmi dicsekedni valónk nincsen, különösen itt Európában, mint keresztényeknek, nincs dicsekedni valónk. De dicsekszünk az Úrral, az Úr Jézus Krisztussal, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, és akinél jobban nem szeret senki minket. Senki nem adta az ártatlan életét a mi bűnös életünkért. Mi tudjuk, mi várható, testvérek, Jézus Krisztus teljhatalmú megjelenése, és boldog, aki szívből elmondhatja itt a mai igénkben a 8. verszakot. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Úgy legyen. Imádkozzunk! Feltámadott Urunk, drága Úr Jézus Krisztus, dicsőítjük, áldjuk a te szent neved. Köszönjük, hogy üzeneted van és volt számunkra is. Köszönjük, Urunk, hogy te nyitogatod a mi szívünket és szemünket, hogy lássuk az igazságot, téged, aki összekötöd a mennyet a földdel, akiben bemutatkozott itt a földön az örökkévaló, az egyetlen, a Szent Isten. Téged kérünk, Úr Jézus, adj nekünk élő hitet és megújuló hitet, hogy megvallhassunk téged, a te szeretetedet, a te uralmadat, a te győzelmedet és a te visszatérésedet. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk ezt az évet, nevelési évet, rád bízhatjuk ezeket a drága gyermekeket, mert amit te megígérsz, mindnyájunknak ígéred. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ebben a hitben erősíts meg mindnyájunkat, és segíts, hogy bátran, ugyanakkor szeretettel és alázattal valljunk meg téged, ha kell, más vallások előtt is, vagy egyszerűen csak ebben a hitetlen mai magyar világban. Hadd mondjuk el csendesen, tudod, kedves munkatársam, tudod, kedves szomszédom, kedves rokonom, egyszer te is az Úr Jézus előtt térdelsz majd velem együtt. Jöjj és ismerd meg őt, és add át neki szívedet. Köszönjük, Urunk, hogy ma még lehet, ma még szabad, le lehet borulni a kereszt alatt. Ma még meg lehet érteni, mit tettél értünk, amikor magadra vállaltad bűneink büntetését. Köszönjük a feltámadásodnak sok-sok bizonyságát akkor és ma, hiszen a mai élő, meghitvalló keresztjének, akik akár az életüket áldozzák a beléd vetett hitért, Szíriában vagy bárhol a világon, arról tesznek bizonyságot, hogy te élsz, te szereted őket és örök életet készítettél számukra. Urunk, szeretnénk békében élni, szeretnénk, Urunk, csendességben járni, de tőled soha semmiért nem akarunk elszakadni. Könyörülj a világon! Könyörülj Európán, könyörülj Magyarországon, kérünk. Tartsd vissza a gonoszságnak mindenféle erejét, és add, hogy mi valóban szeretetben és hitben élve megtehessük, amit ránk bízol a mostani időben. Dicsérünk, dicsőítünk téged, és kérünk. Maradj velünk, Urunk. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.
Johann egy moszlim fiú volt, moszlim családban nevelkedett, és Indonéziában élt. Az egyik napon az iskolában ilyen kisméretű bibliákat osztottak, a Gedeon társaság tagjai. Johann is elfogadott egy ilyen Bibliát, és aztán elkezdte olvasni. De mivel félt a szüleitől, úgy gondolta, hogy nem mutatja meg nekik, titokba olvasta. És nagyon érdekelte ez a kis Biblia, kiolvasta, és megismerte Jézus Krisztust. És megtért hozzá. Új életre jutott, és egy ideig takargatta ezt a dolgot, de aztán egyre többet járt, és kíváncsi volt a keresztény közösségekre, keresztény gyülekezetbe kezdett járni. Aztán kénytelen volt megmondani szüleinek, hogy édesapám, édesanyám, én ezentúl keresztény akarok lenni, és keresztény gyülekezetbe járni. És ez nem tetszett a szüleinek. Sőt, az édesapja megmondta neki, fiam, ha nem jössz vissza a moszlim vallásban, nagy problémáid lesznek. Életveszélyben vagy. Johann továbbra is járt a közösségbe, a keresztény közösségbe, és az egyik este, késő este sötétben szélsőséges moszlim emberek megtámadták őt, és késsel el akarták vágni a nyakát. Hátba szúrták, és tele volt vérrel Johann. És úgy imádkozott Istenhez, hogy Uram, ha akarod, hogy megmaradjak, segíts nekem, és életbe maradjak. És arra jöttek emberek, járók elők, és elkergették a támadóikat, és Johann bevitték a kórházba. Erős vérzése volt, de az orvosok meg tudták menteni az életét, életben maradt, de el kellett jönni arról a vidékről, és a családját is ott kellett hagyni. És ilyen bizonyságtételek vannak más országokból is, akik az Úrhoz tértek meg. Nem könnyű helyzetben vannak a keresztények más vidékeken. Néha mi is találkozunk keresztény menekültekkel. Ezt a szolgálatot végezzük a Nemzetközi Gedeon Társasággal az egész világon az 1900-as évektől. Ma már 200 országban van hivatalosan elfogadott és engedélyezett Gedeon Társaság, így Magyarországon is a rendszerváltás idején a 90-es években alakulhatott meg az első csoport. Én Monorról vagyok, egy református gyülekezetből, de a Gedeon Társaságnak is a tagja vagyok, mert Isten elhívott engem erre a szolgálatra. Protestáns és evangéliumi gyülekezeti tagok lehetnek a Gedeon szolgálatban, és Isten igéjét szeretnénk terjeszteni különböző helyekre, hova is. Tehát iskolákba ezekbe a kicsi bibliákat visszük, és talán már itt Székesfehérváron is találkoztak a testvérek, amikor iskolákba osztottak a kollégáim. De ugyanilyen bibliákat viszünk börtönökbe. Az elmúlt napokban egy roma származású bűnöző ember, férfi tett bizonyságot, aki nem foglalkozott Istennel, és kapott egy ilyen Bibliát, és beszélgetett keresztényekkel, és elkezdte olvasni, és megtért hozzá, amit tiszteletes úr említett. Isten csodát végez a Biblia olvasása és osztása által az emberek életében, aki komolyan veszi, aki olvassa. És ugyanilyen fehér színű Bibliát, a feleségem itt van, ő is szokott adni és vinni, egészségügyi intézményekben, női börtönökben, orvosi rendelőkben. Új szövetség zsoltárok, példabeszédek van ebben a kis Bibliában, a teljes Új szövetség, Károly Gáspár, Ravasz László által átdolgozott kiadása, tehát kicsit közel áll hozzánk is, protestánsokhoz, és szeretnénk minél több helyre elvinni ilyen nagyméretű Bibliát, Új szövetség zsoltárok, példabeszédeket, ugyanilyen nyelvűt kórházakban, idősek otthonában visszük, és három nyelvű Bibliát, magyar, német, angol nyelven pedig hotelekbe, motelekbe, panziókba, szobánként egyet-egyet. Tehát ezt a szolgálatot nem úgy végezzük, ahogy mi szeretnénk, mi akarjuk, hanem van egy szabályzatunk, és ez alapján. Tehát nekünk nem az a célunk, hogy gyülekezeteket lássunk el Bibliával, hanem ezekbe az intézményekbe minél több helyre el tudjunk juttatni, ahol megengedik Bibliát. És az a célunk, hogy a kívülállók felé terjesszük ezt az Isten igéjét, a Bibliát, hogy a kívülállók jöjjenek és gazdagítsák a gyülekezeteket. Tehát a célunk nekünk is az, hogy ez a gyülekezet is gyarapodjon újabb keresőkkel, megtérőkkel, akik idáig nem voltak Isten hívők, nem hittek Jézus Krisztusban, de mivel komolyan vették az igét, ezért keresnek egy gyülekezetet. Ilyen volt például Kecskeméten egy ott dolgozó ápolónő, aki a megfeszített munka, a sok nehéz beteg között megfáradt, belefáradt, és nem találta értelmét ennek az egésznek. Feszültségei voltak, testi-lelki problémái, és nem nagyon jár gyülekezetben. És azt mondta, hogy ki tud segíteni, orvosi ellátást kapott, gyógyszert kapott, és aztán az egyik nap megtalálta ezt a kis fehér Bibliát a szekrénybe, amit elhelyeztek a Gedeon Társaság tagjai, és az orvosoknak, ápolóknak adunk ilyen kis fehér Bibliát, direkt azért, hogy fehér színű. És elkezdte olvasni. És itt az elején van egy olyan rész, hogy hol találok segítséget. Nehézségben, bánatban, nyomorúságban, örömben, fájdalomban. Kikereste ezeket a részeket. És Isten békességet adott a szívébe. Mert Isten békességet ad, de nem úgy adja, ahogy a világ adja. Egész másként. Teljesen átformálja az embert. És állandóan naponta olvasta, és békességre jutott, úgy a munkahelyén is, mint a családban. És aztán kérdései merültek fel, hogy miért írja meg ezt Isten? Nem értek sok mindent a Bibliából. És keresett egy gyülekezetet. Most a Kecskeméti Református Gyülekezet tagja ez a hölgy. Mert oda tagolódott be. Tehát mi is azt szeretnénk, hogy gazdagodjon ez a gyülekezet is újabb keresőkkel. És köszönjük szépen, hogyha imádkoznak értünk, hogy ezeket a bibliákat tudjuk osztani ezekbe az intézményekbe. És köszönjük, hogy imádkoznak, hogy legyenek újabb tagjaink. Mert én 2000 óta tagja vagyok a Gedeon szolgálatnak, de szükségünk van újabb férfiakra, házaspárokra, akiket Isten elhívott erre a szolgálatra, felvállalják ezt a szolgálatot, mint ahogy itt olvasom, Róma 1.16-ban nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Testvérek, ehhez is bátorság kell, hogy én merjek elmenni egy intézménybe, egy igazgatóhoz, és merjem megkérdezni, hogy megengedi-e a bibliaosztást, és azt, hogy elvigyem a beteg ágyhoz Isten igéjét, vagy a börtönbe, vagy az iskolába. Isten ad ehhez erőt, nem magunktól, az Úrtól van ez is. És őtőle lehet kérni segítséget és elhívást. Uram, hol akarsz engem látni? És nem szeretnénk kivenni senkit a gyülekezeti életből. Sőt, inkább megerősíteni, igen, én tudok és merek bizonyságot tenni. A hitemben megerősít ebbe az Úr. Tehát várjuk azokat a férfiakat, házaspárokat, akiket az Úr küld, akik akár nyugdíjasok, akár főállásúak, vagy vállalkozók, vagy felsőfokú végzettségűek, és felvállalják ezt a szolgálatot, és megtért hívők, átadott életük van az Úr Jézus Krisztusban. És itt Székesfehérváron van egy csoportunk, és ők szeretnének minél több helyre eljutni, sőt a környező településekre is. Végezetül pedig egy igét szeretnék mondani, nem magunkba bízunk az Úrban. Az Ézsaiás 55:11-ben ezt mondja az Úr. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Nem magunkba bízunk az Úrban, hogy ő ezek által, a bibliák által elvégzi a munkáját a mások életében. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm a tiszteletes úrnak, hogy megengedte a szólást, és ha szánnak rá valami adományt, akkor megköszönöm, hogyha a perselybe valamit betesznek, ugyanis ezeket az bibliákat adományokból nyomtatjuk ki, és ajándékként adjuk tovább. Az Úr áldja meg önöket, a testvéreket, és minden jót kívánok, áldott életet és szolgálatokat. Viszont.